Harmatozzatok egek onnan felülről, és hulljon igazság a fellegekből. Nyíljék meg a föld, és viruljon föl a szabadítás. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva énekeljük a 19. Zsoltárunk első versszakát. Helyünket elfoglalva, énekeljünk a 301. énekünk 8 versszakát, 301-es számú dicséret 8 versszaka. Jöv el, Szent Lélek Isten, tarts meg minket igédben, ne légyünk sötétségben, maradjunk igaz hitben. Szenteld meg mi szívünket, világosítsd elménket, hogy érthessük igédet, mi édes mesterünket. Amen. Kedves gyülekezet, most pedig hallgassuk meg Istennek igéjét, amint írva található Ézsaiás próféta válogatott szakaszaiban, tehát a 7. fejezet 14. versében, a 9. fejezet 6-tól 7. versében, és a 11. fejezet első 9 versében.
Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni, íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Imánuélnak nevezik el. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Egy igét küldött az Úr Jákobnak, eljutott Izraelhez. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarja gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduca gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt, és nem pusztint szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja.
Az Úristen áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán az életünkben. Most pedig imádkozzunk, testvérek! Mindenható mennybéli atyánk, ezekben a karácsony előtti napokban munkahelyi hajtás, ideges ajándékkeresés, háztartási kapkodás stresszei alatt lótunk, futunk, de így volt ez fiat születésekor is, hiszen a népszámlálás tumultusában nem jutott szállás sem bölcső neki, csak az állatok jászlában. Mi is uton vagyunk, Urunk, s a nagy világon-e kívül nincs számunkra hely, csak ugyanabban a jászolban, amelyben világra jöttél. Az egyszerűségben, a csendességben, az őszinteségben, a személyességben, a reját figyelésben, a természethez és az égbolthoz közel, ahonnan az angyalok hangját hallhatjuk. Te látod, mindenható atyánk, milyenek vagyunk, készületlenek, a mennyei bölcsességben restek, a tőled kapott ajándékokban tékozlók, tőled naponta elszakadók. De kérünk, ne ezekre a vétkeinkre nézz, hanem arra a személyünkre, amelyet te teremtettél és megváltottál, arra a személyünkre, amelynek hozzád van vágyódása. Ezért kérünk, hogy ezen alkalommal is szólíts meg bennünket, érints meg, vigasztalj, taníts, és teremts új életet bennünk. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, helyünket elfoglalva, most pedig a gyermektanítás következzék.
Gyertek még bátran. Áldás, békesség. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy szerintetek kinek a legjobb karácsonykor? Neked? Igen? Mondjad, azt szeretem volna mondani? Igen, neked a legjobb. Hát, azt meg is értem. Más ötletet esetleg? Nincsen? Szerintem az embereknek nagyon jó. Én mégis azt mondom, hogy szerintem Jézus Krisztusnak a legjobb karácsonykor. Szerintetek miért? Így van, hát mégiscsak az ő születésnapja van. Nagyon jó. Én mégis arra gondolok, hogy van egy ilyen mondásunk, hogy jobb adni, mint kapni, és azért Jézusnak a legjobb karácsonykor, mert ő ad a legtöbbet. Azzal, hogy ahogyan az ige mondja, hogy szegény élet értünk, hogy megszületett, ezzel nagyon sokat adott nekünk, hogy az egész életét adta, hogy nekünk örök életünk legyen, és karácsonykor ezt is ünnepeljük, hogy Krisztus a legtöbbet adta nekünk, és aki a legtöbbet adja karácsonykor, annak a legjobb ebben az ünnepben. És azt is mondom, ebből az is következik, hogy akkor lesz nekünk még jobb az ünnepünk, ha mi is tudunk adni a többi embernek, Jézusnak, ha nem is valami ajándékot, nem egy legóra vágyik ő, de valami más, valamit szeretetet tudunk neki adni, akkor nekünk is még jobb lesz a karácsonyunk. És emiatt, és gondoltuk a református iskolába, egy kis meglepetéssel készültünk, hogy nekünk is jó legyen, hogy tudjunk adni, hogy annyi mindent kapott az iskola az elmúlt 3 évben a gyülekezettől, és szeretetet, imádságot, odafigyelést, és ezért arra gondoltunk, hogy most az iskola megajándékozna a gyülekezetet ebben az iskola tanulói, akik itt többen itt körbeállnak, lesznek segítségemre, és akkor kérem, hogy Angéla nénit is segítsen a gyerekeknek, akkor kiosztani készültünk a gyülekezetnek egy kis ajándékkal. Jó? Jó, addig a gyerekek ide üljenek le, így van az első sorokban, jó? Vagy oda vissza, és utána kimennek, amikor befejeződött az ajándékosztás. Jó, és akkor az Angéla. Az iskolában készült ajándékról van szó, tehát látom, hogy mindenki nagyon várja, hogy mi lesz az. Igen. Majd kérem, hogy az istentisztelet után bontsuk ki, és együk meg, jó? Jó, Köszönöm szépen a segítséget. Megpróbáltunk minél többeknek, minél többeket megajándékozni. Egy kis jelzés értékűen. Hála gyanánt azért a, mindazért a jóért, amit kaptunk. Ez csak egy kis apróság. És akkor a gyerekektől szeretnénk elköszönni, ahogy gyerektanításra igyekezzenek. Azért kérem, hogy egy szép áldás békességgel köszönjünk el, ahogy szoktunk, jó? Gyertek ki, oda a Réka néni mögé így sorba, és akkor köszönünk egyet. Ja, ó, itt még van osztás közben, bocsánat. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Köszönöm szépen a segítséget. Kosarakba maradt is, látom még. Nem három hal, de egy pár. Jó, és akkor a gyerekeknek még kiosztják. Köszönöm szépen. A gyülekezet a 303. dicséretünk első verszakát énekelje, ezt a gyönyörű Ambrózius által szerzett himnusznak az első verszakát, és így készüljünk, hangolódjunk az ige hirdetésre. Jöjj népek megváltója!
Kedves testvérek, az ige, amelynek alapján hirdetni kívánom az Úristen üzenetét a mai alkalommal, a felolvasott lekcióban itt hallhattuk, és különösképpen pedig Lukács evangéliumából való, a második fejezet 12. versében, amelyik így hangzik. Ez pedig néktek a jel. Találtok egy kis gyermeket bepójálva feküdni a jászolban. A negyedik advent vasárnap a karácsony ünnepének a nyitánya, egy olyan zenei nyitány, amely egyben a messiás eljövetelének ígérő proféciák összefoglalásának akkordjait tartalmazza. Advent 4 hetén keresztül a keresztény világ olvashatta a 4 nagy profétát, úgy így készülvén fel a karácsony ünnepére. A karácsonyi csodát megelőlegezve évezredek távlatából. Jeremiás prófétánál olvashattunk Dávid király igaz magvának a feltámasztásáról. A szívekbe írt új szövetség kötéséről. Ezékiel prófétánál az érzékeny új szívről és új lélekről, a hitetlenek megtéréséről, Isten népének jó pásztoráról. Dániel prófétánál olvashattunk Isten örök országáról, és Ézsaiás. Ézsaiás prófétának jövendőlése pedig a ma bizonyos gyermekről szól, akinek a vállán a világ legnagyobb hatalma, akiben a bölcsesség és az értelem lelke lakozik, s aki az örökké valóság számára pásztorolja a megbékélt univerzum valamennyi vaddját. Ézsaiás jövendölése épp úgy meghökkentő ma, ahogy saját korában is az volt. Szinte felháborodva, sokszor hitetlenkedve szembesülünk azzal a proféciával, hogy akire nagyon várunk, az életünk megváltása, az igazság helyreállítása érdekében várunk, az egy törékeny gyermek. Még annál is gyengébb, egy védtelen kisded. Micsoda provokáció ez? Ézsaiás a nagy provokátőr. Provokációnak, sőt blaszfémiának tartják Ézsaiásnak ezeket a szövegrészeit a hitetlenkedő korabeli és a mai írásmagyarázók is. Csak egy példát mondok. Ézsaiás könyvének a 7. fejezetében a 14. versre utalok, amely elhangzott itt az úrasztalánál. Íme a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek. Úgy fordítják, ugye az új fordításban is, hogy a fiatal nő terhes lett, a fiatal asszony szül fiat, mert lehetetlen nem csak az, hogy a szűz nem szokott szülni, de főképpen az lehetetlen, hogy kicsi gyermek egyúttal a világ megváltója legyen. Ezt csak Máté és Lukács apostolok írták róla utólag, mondják az írástudók. Valóban utólag. De a beteljesedés felől igazolódik a profécia. Csak a Jézus Krisztus megjelenéséről tanúskodó új szövetség magyarázhatja az Ószövetséget, és sohasem fordítva. Az ígéret szövege nem kérdőjelezheti meg a beteljesedés valódiságát, hanem éppen fordítva, a beteljesedés igazolja az ígéretet. Ahogy egy kész épület igazolja tervrajzának a hitelességét, de annak tervrajza nem kérdőjelezheti meg a már felépített valóság hitelét. Ilyen értelemben Jézus Krisztus megtapasztalt valósága az egész Szentírás értelmezésének a kulcsa. Az ószövetségi héberben két szó van a szűzre, betula és alma. A betula a társadalmilag érintetlen nő, a virgo intakta, aki élete végéig az is marad. Míg az alma, a szülői védelem alatt álló leány, a virgo matura, aki már érett a fogantatásra, de még férjhez meneteléig szűz. Ézsaiás 7.14-ben valóban nem a virgo intakta, az érintetlen szűz szava szerepel, hanem a másiké, a még házasság előtti szűz kifejezése. Gyakorlatilag mind a kettő szüzet jelent. Nyelvi szempontból sem indokolt fiatal nőnek fordítani abban a mondatban, amelyik így kezdődik, jelt ad néktek az Úr. Hiszen az isteni jel olyan csodára, titokra utal, amely sem azelőtt, sem azután nem fordult elő a történelemben, hogy a szűz fogan és szűz fiat. Az immár 2000 éves szőrszál hasogatás pedig csak arra megy ki, hogy az asszonytól született ne az ígért messiás legyen, aki a magasságos lelkétől származik, vagyis férfi által érintetlen szűztől, mint maga az Isten fia, és egyben a gyermekisten. Ilyen meghökkentő csoda Ézsaiástól ez a messiási jövedelem, hogy megváltónknak nem egy világbirodalmi vezér, nem politikus, nem is egy pénzügyi guru, hanem egy kicsi gyermek születik. Olyan újszülött, aki a viperák fészkénél nyújtogatja a kezét. Lukács evangélista is ezt az isteni jelet láttatja velünk egy kisdedben. Így ír: ez pedig néktek a jel, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. Kisded a megváltónk. Provokáció ez a javából, amelyet meg kell értenünk. Karácsony közeledte felé amúgy is gyakran merül fel a kérdés, hogy vajon helyes-e becézni a megváltót, mint örök csecsemőt. Kire várunk? Kisded Jézusra, vagy megváltóra? A világvallásokban központi szerepe van a gyermekistennek mindenhol. Kerényi Károly klasszika filológus szerint a gyermekisten az egyetlen igazi filius ante patrem, apját megelőző fiú, vagyis maga az adekvát Isten. A vallástörténet több ezer éves mélységéből merül fel. A nagy anyaistennőnek, az ég királynőjének, vagy éppen az égei tengeri Magna Maternek isteni gyermeke, a mindenség ura, Hórusként, Bálként, Zeusként. Az egyiptomi feltámadás mítoszban is a Hórus gyermek száll le a holtak országába, és jelenti be a jó hírt, királyként feléleszti apját, Oziriszt. A Kalevala gyermekistene, a tojásból kelt fiú, Kullervo, a kelő nap ősgyermekeként a legnagyobb hatással van a világra, ahogy Zeus is a krétai himnusz szerint, Jupiter Puer, vagyis a legnagyobb gyermekként említetik. A rómaiak számára Szibilla, a várva várt gyermek szűztől való megszületésével megjövendöli egy új világrend érkezését. Vergilius negyedik eklógájában így énekel, idézem őt: íme betelt az idő, melyet Kúmé dala jósolt. Újra születve az évszázak roppant sora tárul. Eljön a szűz ismét, már jön Szaturnusz uralma, már a magasságból küld új ivadékot a mennybolt. Idáig az eklóga. Filológusok azt mondják, hogy az Augustus császáról szól ez az idézet. De a teológusok komolyan veszik a Szentírásban említett idők beteljesedését, amelyben a pogán jövendőlések a zsidó proféciák tartalmában futnak össze, hogy valóban Augustus császár idejében megszülessen a várva várt gyermekisten. A kultúrtörténetben azután módosul ez a gyermekistennek ez a képzete. Az Ízisz istennő emlőjét szopó Hórus gyermek lesz majd, kopt közvetítéssel, Szűz Mária ölén trónoló gyermek Jézus, az ókorban és a középkorban egyaránt. A reneszánsz folyamán a kisdett Krisztus az új platonizmus ideájaként, mint a szerelem és a szépség megtestesültje kötődik a Madonnához. Ahogy a felkelő nap ígérete a még teljében lévő holdhoz. A barokk víziója és a rokokó játékossága a gyermek Jézusból húsos kis Heraklészt formált, illetve kerekdett puttót faragott, s a kedves népi betlehemezés is inkább egy törpe makett templomba szorította a mindenhatót. A vallásos ortodoxiának és a felvilágosodás valláskritikájának egyetemes következménye a pietizmus, és vele együtt az érzelem szalma illatú jászlában a kicsi gyermek megváltó alakja. Ebből lesz aztán a Biedermeier Jézuska, aki immár reánk, felnőtt és felvilágosult emberekre szorul a nyomorú és megváltoztatandó világban. A szekularizáció folyamatában a szimbólumok terén is az látható, hogy a világ ura egyre inkább eszközzé zsugorodik a nyugati ember kezében. Jézuska alakja kiszorul az alkalomszerűen szükséges árukészletek kirakatába. Ilyen világban élünk. Mindez a keresztény kultúra szimbolikájához tartozik, amit az imént elmondtam. De nem feltétlenül a hitvallásához, amely a kijelentésen alapul. Azonban éppen a kijelentésre tekintve ne legyünk teljesen igazságtalanok, ne ítélkezzünk felületesen és egyoldalúan a megváltó kisded valósága fölött. Kisded. Nagyon fontos. Ugyanis kétségtelen tény, hogy az Ószövetség népének megígért messiás mégiscsak az Úrnak csemetéje. Az isteni jel Ézsaiás szerint az, hogy a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi Immánuelnek. Vagy máshol, egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. A messiási váradalom új világa kétség kívül a gyermekisten körül rendeződik el, ahol a farkas a bárányjal lakozik, és a párduc a kecskefiúval fekszik, ahol a borjú és az oroszlány kölyök együtt legelésznek, mert, Ézsaiás mondja, egy kisgyermek őrzi azokat, egy kisgyermek. A messiás tehát már a prófétai jövendőlésben is gyermek, úgy, hogy a kisded minden mozdulata kozmikus méreteket ölt. A kisded tehát nem egy kedveskedő, negédes zsánerkép része, hanem a mindenségnek ura, akinek hátrahagyott lábnyoma mindig az óriásé. Az új szövetség tanúsága szerint a Kyriosz Krisztus megszületése a történelemben még inkább azt hangsúlyozza, hogy az emberré lett Isten elsősorban védtelen és kiszolgáltatott csecsemőként alázza meg magát. Nem csupán az emberi lét kezdetének természetes gyermeki állapotáról van itt szó, különösen a Lukács evangéliumában. Úgy vettetik alá minden törvénynek az Isten fia, hogy kicsi gyermekként testet öltve vállal közösséget az emberrel, a gyermekkel, a kicsivel, a gyengével, szemben a görögök Zeuszával, aki metamorfózisában szintén emberré lesz, olykor-olykor, ha érdekei úgy kívánják, de az embert mindig cserben hagyja. Jézus Krisztus viszont gyermeki fiú testét a kereszt halálába és a sírba vitte azért az emberért, amivé lett. A megváltás feletti öröm mennyei Isten tisztelete nem véletlenül a karácsony eseményében válik nyilvánvalóvá, amikor az angyalok serege és az egész nyitott menny ég a betlehemi jászol fölött énekel. A kicsi gyermek fölött énekel. A kicsi gyermek fölött nyílik meg az égbolt. Nem véletlen, hogy az akkori világ legnagyobb tudósai és legfőbb vallásainak képviselői, a napkeleti bölcsek, az újszülött Jézus előtt hódolnak meg. Nem véletlen. Nem véletlen, hogy Heródes életének legnagyobb ellensége is ez a törékeny csecsemő, Szűz Mária ölében. Heródes, a nagy diktátornak legnagyobb ellensége, a kicsi csecsemő. Nem véletlen az sem, hogy ez a kisded menekítetik Egyiptomba, s mint egy Mózes redivivus, pásztor gyermekként érkezik meg újra a Szentföldre, hogy úgy tanítsa az írás tudókat, mint akinek hatalma van. Jézus Krisztus kisded alakját nagyon komolyan kell vennünk, kedves testvérek. Nem csak a vallástörténet múltjának, hanem az értelemnek mély rétegeiben is nagy és döntős jelentősége van a gyermek Istennek. A betlehemi jászol és a jeruzsálemi sír Isten megaláztatásának egy és ugyanazon mélysége. Jászol és sír, bölcső és sír, amelyet gyermek kürioszként magára vállalta megváltó földi élete során, az elején és a végén. Azt se felejtsük el, hogy e bölcső sírból feltámadott Úr, a győzedelmes küriosz, az Úr, mindenek ítélője és bírája, az a fiú, aki így becézte Istent, apukám. Apukám. Az evangéliumokba így szólítja meg az Atya Istent. Végül még egy momentumra szeretném felhívni a figyelmet. Amikor Jézus az Isten országáról tanít, annak lelkületét a kicsi gyermek alázatosságában és ragaszkodó nyílt szívűségében mutatja föl. Így szól Jézus. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. Nem lehet kétséges, a romlott és fortélyos felnőtt elpusztul. Azzal a teremtéssel együtt, amelyet tönkretett fizikailag, és erkölcsileg egyaránt. És csak az ártatlan új szülöttnek van joga az új léthez, az új élethez. Ugyanis az új teremtés földjén, a gyermek pásztoristen birodalmában, még az új, krisztusi ember is csak csecsemő lehet, aki a viperák fészkénél gyönyörködik, miközben a mérges kígyóktól sincs oka félni, mert legyőzetett amaz ősi kígyó, a sárkány, az ellenség, a halál. Kedves gyülekezet, amikor néhány nap múlva a betlehemi jászolhoz járulunk, ne felejtsük el, hogy Krisztus országához járulunk. Az Úr Jézus Krisztus azt kívánja és kéri tőlünk, különösen szentestén és azután egész életünkben, hogy egyetlen ajándékként azt vigyük hozzá, amit tőle kaptunk, a gyermeket. A lelkünk mélyén megalázott, elnyomott, elfelejtett, elrejtett gyermeket. Ott van bennünk. Csak a lelkünk mélyén van. Ezért azt kívánja, hogy vessük le fortélyos, felnőtt állarcainkat, a pókerarcot, a rafináltság és a küzdelem feszültségében elszánt, mindig felülkerekedni vágyó, ügyeskedő embert, bibliai nyelven szólva az óembert. Advent utolsó napjaira szülessen meg végre új emberünk, a gyermek, aki az igazi, elrejtett énünk nagy ével, látens, de napvilágra kerülő személyiségünk, akit elnyomtunk magunkban, mert gyengének ítéltük, alkalmatlannak tartottuk arra, hogy érvényesüljünk a világban. Krisztus arra tanít bennünket, hogy a valódi, tőle született személyünket, igazi énünket, mely rejtve van bennünk, az örülni, gyönyörködni, játszani tudó, benne feltétlenül bízó, szelíd és alázatos gyermeket engedjük érvényre jutni magunkban, mert csak így lehetünk az ő testvérei. Ne gondoljuk, hogy ez a gyermek teljes személyiségünknek az alapja infantilis felnőtté tenne, nem, épp ellenkezőleg. Kívül megbízható, felelős emberré válunk általa. Olyan lovaggá, aki a hit fegyverzetébe öltözve, páncélján átragyog égő szíve, a belső gyermek. Igen, ez lehetséges, mert az utolsókból lesznek az elsők. Mert Krisztus azt is mondta továbbá, hogy mindenki, aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Máskor pedig Ézsaiás prófétát idézi. Íme az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét leli, lelkemet adom belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem verseng, és nem kiált. Az utcákon senki nem hallja a szavát. A megrepett nádat nem töri el. A pislogó gyertyabelet nem oltja ki, míg nem diadalomra viszi az ítéletet. Ragadozás helyett félelemmel és rettegéssel végzi a munkáját. Nyerészkedés helyett Isten titkaival sáfárkodik. És a nagy realizmus helyett ő a világ gyermekes bolondja, az árlekin, az erőtlen gyenge, a világ nemtelenje és megvetettje, akit egyébként szégyelünk, amíg lenyomjuk magunkban a gyermeket. De akivel együtt valamennyien látványossága lettünk ennek a világnak, a Krisztusért. Az ilyen gyermek botlani is tud, de elpirulni is tud. És ennek következtében őszintén be és meg is vallja gyengeségeit, és még bocsánatot is tud kérni. Még térdepelni is képes az Úr előtt, viszont nem tud parancsolni a könnyeinek, csak önmagának, akin egyedül uralmát gyakorolja, és így szolgálja teremtménytársait, és így dicsőíti az Istent. Erről a gyermekről írja Pál apostol, a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését, a gyermek megjelenését. Amen. Kedves testvérek, most az igére válaszolva hallgassuk meg a kórus zenéjét. Thank you. Imádkozzunk, testvérek! Úr Jézus Krisztus, gyermekké lettél, hogy mi felnőhessünk hozzád, és felnőttként meghaltál értünk, hogy bennünk megszülethessen a gyermek, a veled egy személy. Te vagy egyedül a biztosítéka a mi boldogságunknak, üdvösségünknek. Rajtad kívül semmi sincs, csak sok-sok csalódás és kárhozat. Ünnepi jászolodhoz, a karácsonyfához készülünk, s amit szívünkben elviszünk hozzád, az csupán a hálánk, de ez minden, mert minden jó téteményért, a te megváltásodért. A te lelked által indítva most könyörgünk a szegényekért, látogasd meg őket gazdagságoddal, könyörgünk a betegekért, mindannyiunk doktora, látogasd meg őket gyógyításoddal, könyörgünk a szorongásban lévőkért, a gyászolókért, látogasd meg őket, hogy felébredjen bennük a gyermek, könyörgünk a háborúkban élőkért, hogy teremts békét a gyűlölet és a métej világában a szemben állók között. Könyörgünk egyházadért, ezért a budafoki gyülekezetért, lelkipásztoráért, lelkipásztoraiért, presbitereiért, minden gyülekezeti tagjáért, szeretteinkért, családunkért, szüleinkért, gyermekeinkért, hitves társunkért, kérünk, maradj velünk, hogy áldott karácsonyunk legyen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszönjük meg dr. Békés Sándor professzor úr igei szolgálatát, igei hirdetését. Nagyon örülünk, hogy ismét a nyári tábor után ismét közöttünk lehet a gyülekezet közösségébe. Isten áldja meg tanítói, lelkipásztori munkáját, szolgálatát. Mai napon Simon Dorottya testvérünk olvasta az igét, köszönjük az ő szolgálatát is. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt héten temettük el Kovács Antalt 75 éves korában eltávozott testvérünket. A vigasztaló ige János írása szerinti Szent Evangélium 11. részéből szólt, Jézus szavaiból, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, illetve a történet végén elhangzó Lázár, jöjj ki, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a gyászoló családra, imádságban hordozzuk őket, szeretettel gondolunk rájuk. Hirdetem a kedves testvéreknek még a karácsonyi alkalmakat. Ma 4-től lesz kisifi, nagy ifi is, de a hétközi alkalmak közül a babamamakör, illetve a Biblia óra is hát úgy marad el, hogy kérik a testvéreket, hogy az ünnepi alkalmakon vegyenek részt, így a szerda 10 órai nyugdíjas Biblia óra is elmarad, és aznap három órára kérjük, hogy a gyerekeknek szóló karácsonyi istentiszteletre érkezzenek meg, vagy mondhatnám ugye, hogy a nagy tisztelet úr könyvére ríme, vagy nem csak gyerekeknek szóló történetek lesznek, és aznap 24-én 11 órakor pedig karácsonyi istentisztelet lesz. 25-én első nap úrvacsorás istentisztelet lesz dr. Szűcs Ferenc szolgálatával, 26-án 10 órakor pedig szintén úrvacsorás istentisztelet Farogó Dávid örmezei missziói református lelkész szolgálatával. 28-án, ugye vasárnap lesz, tehát a szokásos menetrend lesz, utána 31-én szerdán 18 órakor évzáró istentisztelet lesz, és itt a gyülekezetben szép hagyománya van a mondhatni az évféli istentiszteletnek, tehát 23:55-kor kezdődik egy úrvacsorás újév köszöntő áhítat, és január 1-én pedig 10 órakor újévi istentisztelet. És átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, 25-én, karácsony első napján azt kérem, hogy ha lehet, akkor 3:10-re érkezzünk meg, legalábbis az első sorokat foglaljuk el, mivel az istentiszteletet közvetíti a Kossuth Rádió. És hát jó lenne, hogyha itt elől már viszonylag kevés zaj lenne a jövésmenés, és ezért kérjük a testvéreket, hogy ezt terjesszék, ezt a gondolatot. És még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy 24-én délután, tehát 3 órakor lesz a gyermekeknek az istentisztelet, nem 4-kor. Tehát itt ott egy korábbi dokumentumokban 4 óra szerepel, tehát a 3 óra a pontos időpont. Így talán könnyebben haza is lehet érni. Készüljünk arra, hogy 2015. augusztus 3-a és 8-a között lesz a jövő évi gyülekezeti tábor Révfülöpön. Jelentkezni Pap Tamás presbiter testvérünknél lehet. Az iratterjesztésben továbbra is elérhetők a bibliaolvasó kalauzok, amik még az utolsó karácsonyi ajándék beszerzési folyamatba is beilleszkednek. A teológusok a kárpátaljai református sok megsegítésére ígéskártyákat készítettek, ezek Pető Gergőnél kaphatók, illetve szintén ide kapcsolódik, hogy az iskola 3 első évfolyamának, mármint akik a református iskolába jelentkeztek, az istentiszteletén tegnap előtt 70 000 forint adakozás gyűjt össze, és ezt fogjuk szintén Kárpátaljára eljuttatni. Köszönjük az adakozást a szülőknek és a gyerekeknek is. Gondoljunk arra, hogy a választói névjegyzéket is mostanában kell majd összeállítani, az éves befizetés is ehhez tartozik, tehát a nevesített adakozás szükséges, a felsej pénzt azt nem ismeri a számítógép, úgyhogy kérem szépen erre gondoljanak a testvérek. És az, akinél még esetleg nincsen hírlevél, akkor az feltétlenül vigye magával. Köszönöm szépen, és mindenkinek áldott ünnepet kívánunk, akivel esetleg addig nem találkoznék. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. A 312. dicséretet, amit elkezdtünk, annak a második, harmadik, negyedik verszakát énekeljük, és utána fogadjuk Isten áldását. Jól készítsétek utát, a vendég már közel, hangzik a 312. dicséret második, harmadik és negyedik verszaka.
Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.